A társadalmi tanítás két alapelvének, a szolidaritás és a szubszidiaritás követelményének szem előtt tartása különösen fontos a nemzetközi gazdasági segélyek folyósítása a fejlesztési felzárkóztatási programok esetében. A Szentatya szerint csak így biztosítható, hogy a gazdasági segélyek ne egész országok vagy régiók függésben tartásának, a korrupciónak vagy a helyi gazdasági és politikai oligarchák megerősítésének célját szolgálják, hogy ne mozdítsák elő a csak segélyből élés parazitizmusának terjedését, és ne a könnyű piacszerzésnek és profitnövelésnek, az elmaradottság és az igazságtalanság növelésének vagy konzerválásának váljanak az eszközévé. Így eleve szem előtt kell tartani, hogy a fejlődés érdekében való közös munkálkodásnak nem szabad csak a gazdaság különböző dimenzióira vonatkoznia. Jó lehetőségnek kell lennie a kulturális és emberi találkozások számára is. Ebből a megállapításból következik, hogy a gazdasági felzárkóztatás és fejlesztés folyamata nem azonosítható a kultúrák, erkölcsi és vallási értékek homogenizálására irányuló kárhozatos törekvésekkel. A feltörekvő társadalmaknak hűségesnek kell maradniuk ahhoz, ami hagyományaikból rendelkezésre áll a valódi emberi értékek számára olyan módon, hogy elkerüljék ezeknek a hagyományoknak a feledésbe merülését a globális technikai civilizáció következtében. Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy minden kultúra mélyén ott vannak azok a természetes erkölcsi alapok, amelyek módot adnak rá, hogy a technikai és a modernitás ne rombolója legyen e társadalmak értékvilágának, hanem szervesen illeszkedjen azok rendjéhez. Jó példa lehet erre a feltörekvő kelet-ázsiai országok esete, ahol a társadalmi, erkölcsi, szellemi, közösségi hagyomány és a modern technológia termelés összhangja jól megvalósult, a végeredmény pedig politikusok és közgazdászok gazdasági csodaként tartják számon. Az utóbbi évek gazdasági és pénzügyi válságának fényében szükség is volna ilyen csodákra, de arra is, hogy a világ felelős vezetői gondosan mérlegeljék a krízis okait és az abból kivezető út megtalálásának lehetőségét. Néhány gondolat erejéig erre tesz kísérletet a Szentatya is, amikor a világgazdaság jelentőség megfontolására ajánlja az általa felhozott szempontokat. Az egyik ilyen annak a kimondása, hogy a világgazdasági krízisből előre menekülve a gazdaságilag elmaradott országok fejlődésének előmozdításával lehetne a legbiztosabban kikerülni. Ez természetesen nagy áldozatvállalást követel a fejlett, élenjáró gazdasággal rendelkező országok esetében is, ám hosszú távon az ő érdekeiket is szolgálja. A források biztosítása érdekében pedig nem erőltetett takarékossági politikára van szükség, hanem a társadalmi takarékosság és célszerűség okos alkalmazására, a pazarlás és a hűtlenkezelés felszámolására, növekvő társadalmi és nemzetközi szolidaritásra, a civil szféra gazdaságot ellenőrző szerepének jelentős bővítésére. De a válság leküzdéséhez szükséges nemzetközi szolidaritásnak semmiképpen sem szabad gazdaság és pénzügy technikai vagy segélyezési kérdésekre korlátozódnia. Hosszú távon ennél még fontosabb az oktatás és képzés területén való befektetések serkentése, az erkölcsi nevelés lehetőségeinek bővítése, a kulturális és erkölcsi relativizmus és konzumizmus jószerével még komoly befektetéseket sem igénylő háttérbe szorítása. Ez utóbbinak olyan kihívó esetei mérgezik ma világunkat, mint a gátlástalan és erkölcstelen szex és katasztrófa turizmus, amelynek romboló hatása az e-szolgáltatásokat nyújtó, az igénybevevő és abból nyerészkedő társadalmak világában is jól tetten érhető. Korunk egyik nagy, az előbbinél is súlyosabb és nehezebben orvosolható problémája a migráció, a tömeges el- és kivándorlás jelensége. Megrendítő ez a jelenség az érintett személyek nagy száma miatt, és azok miatt a társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális, vallási problémák miatt, amelyeket a migráció felvet. Megrendítő azok miatt a drámai kihívások miatt, amelyek előtt egyes nemzetek és az egész nemzetközi közösség áll. Így feltétlenül szükség van az útra kelőket kibocsátó és befogadó országok közötti együttműködésre, a bevándorlás lehetőség szerinti mérséklésére és az érintett országok és vidékek megtartó erejének növelésére, ám azzal számolni kell, hogy a nyomor, a háborúk és polgárháborúk megfékezése nélkül ezek a folyamatok alig ha állíthatók meg. Ugyanakkor tudatosítania kellene a világnak, hogy a bevándorlók nem olcsó és korlátlan, kizsákmányolható munkaerő tartalékot, vagy éppen a gazdag országok polgárait fenyegető paraziták és rablók tömegét jelentik, hanem olyan emberek sokaságát, akiket ugyanúgy megillet az emberi személy méltósága és alanyi jogainak köre, mint a befogadó országok lakóit, őket viszont a helyben talált viszonyok közé való lehetséges mértékű, ám saját identitásuk feladásával nem járó beilleszkedés kötelme terheli. Ha mai világunkban a szegénység kiváltó okait keressük, nem mehetünk el szótlanul a munkanélküliség fejlett gazdag és fejletlen szegény országokat egyaránt sújtó jelensége mellett. Alapvetően téves az a nézet, hogy a munkanélküliség valamilyen mértékű a jól működő gazdaság ismérve, és még tömegessé válása sem egyéb, mint a gazdasági racionalitás elveihez való alkalmazkodás stratégiája. A munkanélküliség és a vele járó szegénység az emberi személy méltóságának alapvető sérelme, egész tömegek emberi erkölcsi lecsúszásának, talajvesztésének oka, amelyből a családi és társadalmi kapcsolatok széthullásától a bűnözési ráta gyors emelkedéséig számos súlyos következmény adódik, amelyek orvoslására nem elegendő az amúgy is túlterhelt és a világ számos országában nem vagy csak alig létező szociális ellátórendszerek mozgósítása, hanem a munka méltóságának helyreállítására és a munkalehetőségek megteremtésére vagy bővítésére van szükség. Még akkor is, ha a piac hamis logikája azt diktálja, hogy segélyezni olcsóbb, mint munkát, és vele méltóságot adni az embereknek. A dolgozó ember érdekeinek képviseletében meghatározó jelentőségű a szakszervezetek és munkás érdekvédelmi szervezetek fellépése, amelyeknek az állami szervek a gazdaság irányító és szociálpolitikai kezdeményezéseivel párhuzamosan kell kiállniuk a munkavállalók érdekében, ám úgy, hogy az anyagi érdekek mellett a kulturális, erkölcsi értékek megóvásának folyamatában is aktív szerepet vállaljanak. A jelenlegi gazdasági válság kezelésének feladatai zömében arra a pénzügyi rendszerre hárulnak, amely elhibázott lépéseivel, felelőtlen, mohón nyerészkedő magatartásával maga is előidézője volt a kialakult válsághelyzetnek, és amely a globális világgazdaság lehetőségeinek és az öncélú, szinte korlátlan profitszerzés lehetőségének bűveletében az utóbbi időben minden erkölcsi felelősségtől igyekezett megszabadulni, az államokra, a társadalomra, az egyénekre hárítva minden terhet és kötelességet. Az ilyen magatartással szemben a Szentatya határozott véleménye, hogy a pénzügyi rendszernek a maga egészében a valódi fejlődés támogatására kell irányulnia, ami alapvető erkölcsi feladatokat ró a banki, pénzügyi szféra valamennyi szereplőire, akiknek be kell látniuk, hogy a tisztességes szándék, átláthatóság, a jó eredményekre való törekvés összeférnek egymással, nem is szabad elszakadniuk egymástól. Az egyes államok a nemzetközi és helyi közvélemény feladata olyan helyzetet teremteni, amely gátat szab a spekulációnak, az öncélú tőzsdézésnek, nyerészkedésnek és felelős tehervállalásra készteti, vagy ha kell, kényszeríti a banki világ szereplőit. A pénzvilág társadalom általi ellenőrzésének lehetséges formájaként szól a Szentatya azokról a pénzügyi mikrorendszerekről, a lakossági megtakarítási formákról, a szegények bankja típusú kezdeményezésekről, amelyek egyrészt korlátozzák a banki szféla hitel monopóliumát, másrésztről pedig állami beavatkozással társulva az uzsora és a legrászorultabbak pénzügyi kizsákmányolás ellen hatnak. Ehhez hasonló szerepet kell vállalnia a fogyasztók szövetségeinek és érdekvédelmi szervezeteinek is, amelyek nem csupán a gazdasági és pénzügyi monopóliumok megtörésének lehetnek eszközei, de fontos nevelő tényezők is, hiszen a vásárlói tudatosság és észszerű takarékosság szemléletének kiformálásában nagy szerephez juthatnak. Végül világon gazdasági és pénzügyi rendbetételének szempontjából fontos, hogy a föld elmaradott régióiból származó termékek számára a pozitív diszkrimináció eszközeivel is megteremtődjenek az értékesítés, a piacképesség feltételei, hiszen ezek a lehetőségek e régiók fejlesztésére visszaforgatva a fejlődés és felzárkózás leghathatósabb eszközei lehetnek. Ugyanakkor a most tapasztalható világméretű recesszió is azt igazolja, hogy az egyedi lépéseken túl elodázhatatlan a nemzetközi gazdasági és pénzügyi rendszer átfogó reformja, sőt, az azt irányítani képes nemzetközi tekintély, az Egyesült Nemzetek Szervezete, az ENSZ mielőbbi az igazságosság elvén alapuló megújítása is, hogy alkalmas fórum teremtődjön a globális világrend hatékonyabb irányítására, ellenőrzésére. A következő fejezet a népek fejlődése is a technika címet viseli, és azzal a szédítő ütemű műszaki tudományos fejlődéssel igyekszik számot vetni, amely elsősorban az elektronika és számítástechnika, valamint a biológia és a különféle biotechnikák világában ment végbe. Mivel az utóbbi idők informatikai és kommunikációs forradalma, különösen pedig az élet misztériumába is beavatkozni képes biológiai, genetikai módszerek megjelenése nagyon súlyos etikai és antropológiai problémákat is felvet, különösen időszerűnek tűnik, hogy a Szentatya az emberi lét rendjéről és az ember cselekvési szabadságának korlátairól is megfogalmazza az egyház tanítását. Az utóbbi idők műszaki eredményei a fejlődésnek olyan távlataira derítettek fényt ugyanis, melyek a fejlődés természeti folyamatainak felülírására valók és módot adnak korunk embere számára, hogy ezeknek a lehetőségeknek a meggondolatlan használatával eddig még nem látott mértékű, visszafordíthatatlan torzulásokat idézzenek elő a természet, a társadalom, az ember világában. Abban a világban, amelyről mélyen igaz, hogy a szabadság számunkra létünk és annak határai által meghatározott valami, az emberi létezés legyen, az akár a saját személyes létünk, akár embertársaink, vagy az egész emberiség léte, soha nem tartozott is, a jövőben sem tartozhat az ember rendelkezése alá, mert az emberi fejlődés elkorcsosul, ha arra formál jogot, hogy önmaga egyedüli és kizárólagos létrehozója legyen. Hasonlóképpen utat téveszt a népek fejlődése is, ha az emberiség úgy véli, hogy képes a technika csodájának kiszolgáltatva újjáteremteni magát. Kedves hallgatóim, mai időnk lejárt, de legközelebb még folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.